Sziasztok, ez itt továbbra is a kettes számrendszerben Humi Dórival és Veres Dórival. Fülei Balázs, zongoraművész a vendégünk továbbra is itt a kettesben.
Üdvözlök mindenkit én is.
És az első órában sokat beszélgettünk, vagy sokat meséltél nekünk Bartókról, és hát az volt ugye a konklúziója tulajdonképpen ennek, hogy tehát ő egy olyan szerző volt, akinek a hallgatásához és a befogadásához nagyon sok figyelemre, és akár információra is előképzettség, valamennyire előképzettségre szükség van. Tehát, hogy az nem a kikapcsoló zene, hanem a bekapcsoló zene, ahogy fogalmaztad. De hogy neked amúgy is van egy kicsit ilyen egy edukációs indulásod így a közönség felé, vagy ezt nem gondolom jól, hogy szeretnéd a klasszikus zenét egy kicsit közelebb vinni az emberekhez. Hogy ne egy
gyerekkoromban volt egy ilyen nyomás rajtam, hogy nekem minden koncerthez kell írni egy műismertetőt, és ezt nagyon élveztem. Hetekkel előtte már elkezdtem.
De hogy ez ki tette rád ezt a nyomást?
Én magamra. 12-13 éves koromban, amikor zeneiskolába eljátszottam több darabot, akkor raktam mellé egy ilyen kis, hogy mit hallgassanak meg, mi az, ami nekem tetszik.
Te már volt olyan zenetörténeti tudásod hozzá? Egyszerűen kedvtelésből hozzáolvastál?
Az, hogy valaki hangszeren játszik, az egy ilyen öngerjesztő folyamat. Hát nyilván...
Tudni akartál mindent a zenéről.
Igen, utána olvasol.
Uh-huh. Azért ez nem nyilván. Szerintem a zeneiskolások 80%-a, én magam is az voltam.
Jó, de a zeneiskolások 80%-a nem lesz zongora művész. Tehát nyilván itt van a különbség. Az érintettség. Tehát, hogy mennyire érinti meg a dolog. Hát ennyire.
Ezért csodálkozom, olyan fantasztikus dolog ez.
A tehetség az egy ilyen hajtóerő, hogy ugye éhes vagy a dolgokra. Hogy
több információra.
Igen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jönnek szülők, hogy jaj, már nem gyakorol annyit a gyerek, pedig hát milyen ügyes volt. Mondom, nem baj, akkor nem kell neki ezt csinálni, nincs benne annyi tehetség.
Tényleg, hogy szerinted aki nem szeret gyakorolni, az inkább... Valószínűleg nem is ezt kéne választania?
Igen.
Mert nincs meg a belső drive.
Így van.
Aha.
1000%-ban azt mondom. Tehát az menjen képzőművésznek, akitől az összes ceruzázat és ecsetet elvetted, és másnapra szerez.
Aha.
Vagy eldugtad. Szóval az menjen zenésznek, akitől eldugtad a klarinétot, és a harmadik nap kaparja a falat, hogy most már azonnal ad.
Vagy rajzolt a padra egy billentyűzetet, és azon gyakorol, nem? Tudod, igen, zongorista.
A tehetség ez egy borzasztó belső diszharmóniából fakad szerintem, ami állandó étvágyat és kimerítetetlen tevékenységet generál.
Szóval, visszatérve, emiatt te 12 évesen nem csak hogy...
Szerkesztettél egy kis műsorfüzetet a saját koncertjeidre.
Én szerettem írni, néha meg is szólaltam, és ez valahogy úgy éreztem, hogy úgy hozzátartozik.
De így bekonferáltad magad? Kedves közönség.
De meséltem a darabokról, mielőtt eljátszottam. Igen.
De kinek? Tehát a valós közönségnek, vagy mondjuk a családodnak otthon?
Lételemem a megosztás, sajnos. Tehát
te egy extrovertált vagy. Extrovertált.
Hát vagy egy csatorna. Vagy pedig egy csatorna.
Exhibicionista vagyok, ezt most már ki kell jelentenem magamról. Tehát tényleg, hogyha valami történik velem, tulajdonképpen én lennék a Facebooknak, vagy a közösségi oldalnak az ideális alanya, csak ott igazából az intelligencián próbálja fékezni a megosztásnak
mértékét.
A mértékét. De a közeli hozzátartozóimmal, tehát a családtagjaimmal, ami nem a közösségi médiára tartozik, hogyha valami van velem, vagy érdekes van, akkor azonnal mindent megszakítok, és rögtön próbálom megmutatni.
Csak elképzelem, elég nagy családod van gyerekeiddel, feleségeddel, hogy szegények mindent tegyenek le, hogy meghallgassák apát. Hát,
tudom, hogy ez ma már nem lehetséges, de rá kellett jönnöm, hogy ez lételemem. És nyilván a koncertezés is ebből fakad, hogy megmutatod, hogy
de azért,
mi van.
Ha van egy jó pár gyereked, ha egy gyereked van, akkor is, de ha neked azért van egy pár gyereked, azért ez eléggé a háttérbe szorul, valljuk be, nem? Tehát szülőként sajnos a gyerekek nem dobnak el mindent.
Kivéve, ha Balázs ezt nem tolja át tüzön bizen.
Most azonnal ide álltok, mert el fogok mesélni egy történet.
És utána el is játszom.
Időnként egyébként tényleg van olyan, hogy na, ezt most hallgassátok már meg, és akkor hát nyilván megszakítás nélkül nem sikerül, mert valami zaj van, de
Mondjuk azért ez nem rossz ez, hogy egy lisztdíjas zongora művészt kell otthon hallgatni folyamatosan.
Hát ez otthon nem tétel, szóval otthon én nem az vagyok, és nem is akarok az lenni, sőt.
Tehát, de persze, én, ha jól értem, persze. Nem csak zongorázásról van szó, nem? Hanem
nem. Bármi, sztorik. Valami érdekesség, vagy valami jót olvastál, vagy... De tényleg szó szerint van bennem egy olyan kényszer, hogy ameddig ezt nem mondtam el XY embernek, addig az nem történt meg szinte.
De jó, hát hogy van neked egy rádióadásod, mert hogy egyébként ki tudod ventilálni a dolgokat. Ugye a Rádióbarátság nevében akkor már ide mondom, hogy Bartók Rádióban
de nagyon sokat fejlődtem ebben egyébként.
Quartet című műsorod.
Tényleg.
Na de vissza az alapsztorihoz. Tehát 12 évesen a Balázs ül a zongoránál,
a kis füzetet.
Megírja a füzetét.
Nem olyan, tehát egy pár mondatot, csak a műsor mellé megcsináltam a tudnivalókat. És aztán rájöttem, hogy nincs ideje az embereknek már, hogy csörög a papír, meg ilyesmi, úgyhogy más módszereim voltak, vagy az, hogy szólok egy pár szót, vagy csomó olyan helyzet van, amikor nincs értelme beszélni. Nagy a terem, nem olyan a műsornak a jellege. Uh-huh.
Látod. Egyébként én, mint hogyha hallgató nyilatkozok meg, mert elképzeltem magam egy ilyen helyzetben, amikor ott ülök a koncerteden, én ezért nagyon hálás vagyok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, mert eleve egy picit elidegenít az, hogy eleve, érted, egy civil bemegy, és a klasszikus zenét fogja hallgatni. Tehát eleve van egy kicsit egy ilyen, hát nem is hierarchia, de egy kicsit egy ilyen távolság neki, hogy neki most akkor úgy is viselkednie kell, meg klasszikus zenék, koncert,
minden. Meg nem a legkönnyebben dekódolható művészeti ág.
És az minden, és eleve az előadó is bejön, nem néz senkire, meghajol mondjuk, és már intim viszonyba kerül a zongorájával, mondjuk a zongora koncert. Tehát, hogy a közönség egyébként is egy picit ki van rekesztve szerintem ilyenkor.
Igen, ma úgy gondolom, hogyha egy előadó megszólal, aki egyébként olyan dolgot csinál, aminek nincs szövege, tehát
mondjuk zongorázik.
Nem énekes, vagy nem szaval, hanem hangszeren játszik, akkor a beszéd és a közönség megszólítása segít levenni a pátoszt a helyzetről. Uh-huh. Mert szerintem a pátosz régen eleme volt a koncerteknek, hiszen az emberek smokingban, csokornyakkendőben, estéiben, egész nap rákészülve, hajukat szépen
bodorítva
megjelentek, szabaddá tették magukat, ugyanez a művész részéről, és volt egy emelkedettség az egészben. Ma szerintem a koncert hangulatban azért nincs emelkedettség olyan szempontból, hogy a körülményeket tekintve, hogy ugye ma egy művész is farmerben játszik, vagy pólóban, azt mutatva, hogy nem az a lényeg, hogy nem az a fontos. Nagyon megoszlanak erről szerintem a vélemények, életkortól is függ, hogy ki milyen előadói habitust vár el, hogy akkor az tényleg legyen felöltözve, legyen díszzsebkendő
az ebében. Erről mit gondolsz egyébként? Te lépsz fel farmerbe és pólóba?
Az öltözködés szerintem az előadásnak egy nagyon kardinális információ része. Tehát az öltözéked az identitást
mutat.
Mutat. Tehát én azt hiszem, hogy farmerrel és pólóval olyasmit hangsúlyozol szerintem túlzó mértékben, amit a zenével nem lehet összhangba hozni. Tehát amit játszik az ember, az ugyanaz marad, amit smokingban is tenne, vagy pólóban, de az az igazság, hogy ennyire szerintem nem tehetjük, én nekem ez a belső meggyőződésem, hogy egy 19. századi zenét, ami nem abban a közegben született, tudom, hogy időtálló, és erről mindenkinek lehet más véleménye, és más vélemény is van, de azt hiszem, hogy a zenének a tartalmát és a mondani valóját egy olyan kontextusba helyezi a farmer és a póló, ami szerintem nem segít, vagy legalábbis az én karakteremmel nem rezonál. Lehet, hogy valakit segít, de az lehet, hogy mondjuk egy 19. századi műalkotásból is az érzéki részt emeli ki, vagy a közönséget megérintő ingereket domborítja ki.
Nem elég elmélyült. magyarul.
Nem, inkább azt mondanám, hogy ő mint interpretátor fölé emelkedik a műnek, ki felhasználja azt. Azt hiszem, hogy az öltözék ilyen szempontból nagyon informatív, és a hallgatóság öltözéke is nyilván megbontja ezt az egységet. Hogy honnan is jutottunk ide?
Onnan, hogy beszélsz a közönséghez, és ja, a pátoszt leveszed.
A pátosz. Így van. Tehát az öltözéket.
Tehát a farmer és a pátosz között azért van egy, igen, van nyilván tehát, még egy-két árnyalat.
Igen. Tehát én az öltözék helyett inkább azt mondanám, hogy az előadás megfelelő bevezetésével kell lebontani a pátoszt. Jé, meg tud szólalni, ő is olyan ember, mint én. Ez az első reakció szerintem a közönség részéről, hogy biztos izgul meg minden, de mégis itt beszél hozzánk. De jó, a következő pont az szerintem, hogy van-e pátosz magában a mondani valóban. Tehát úgy tálalom-e jelen esetben én az elhangzó zeneművet, hogy ahhoz most itt mindannyian kevesek vagyunk, és az valahol nagyon magasan van, és majd ott nagyon magasan összeérünk, vagy pedig úgy, hogy legyünk hálásak azért, hogy mindaz, amit eddig csak vitrínben lehetett nézni vagy hallgatni, hiszen tegyük hozzá, hogy Beethoven, Mozart, Haydn, stb. Művei azért egy nagyon limitált számú ember hallhatta abban az időben, akit a herceg meghívott, és ő hallotta egyszer. De ugyanezt mondhatnám műalkotásokra. Tehát Firenzében, amit most ma meg tudunk nézni mondjuk 15 euróból, az csak pár ember láthatta, aki betehette a lábát a Palazzo Vecchio-ba, vagy bármilyen más Medici villába. És ugyanez van most is, hogy a klasszikus zenei művek azok nagyjából így közkincsé váltak, tehát hozzányúlhatok, megfogom a Beethoven kottáját, és én játszhatom azt, és azt valaki meghallgathatja, hogyha bejön, és ezt kell elmondani, hogy szerintem ez egy hihetetlen különleges dolog. Hihetetlen különleges dolog, hogy műalkotásokat közvetlenül kézbe tudunk fogni. És itt van közöttünk, nincs távol vagy messzi. És hogyha tudunk hozzá kapcsolódni, akkor jó.
Mindenki kiváltságos lett.
Hát azért most már ez egy több száz éve, vagy több mint száz éve így van, szóval, hogy én ebben már nem érzem ezt a meghatottságot ezért. Hát most érted, hogyha ma kerülne elő egy Haydn kotta, akkor oké, de hogy tulajdonképpen azért ez már régóta van, hogy hozzáférhetőek ezek a művek.
Igen, de a pátosz, az még mindig ott van a koncerten, hogy akkor most tényleg ezt csak fedett vállakkal lehet hallgatni.
Igen. Szóval, hogy mindezt azért csinálod, gondolom te is, bár azt mondod, ez neked nem a missziód, de hogy közönséget találja klasszikus zenének, hiszen mindannyiatoknak igazából ez az érdeke, akik ebben a műfajban játszotok.
Ha őszinte vagyok, azt mondanám, hogy az én legbelsőbb mozgatórugóm az, hogy össze tudjunk kapcsolódni. Nagyon felemelő dolog közösségben zenével foglalkozni. Ez alatt azt értem, hogy mind a két térfelet értem. Tehát hallgatni is nagyon jó, hogy valaki más játszik, meg az, hogy én játszom a színpadon, és együtt vagyunk ezzel. Uh-huh. Tehát a belső motivációm tulajdonképpen az adott pillanatra vonatkozik, nem valamilyen hosszú távú, hogy majd kineveljük a...
Nem, de akkor én nem találom a személyiséged, és egészen az elmúlt egy órában, amiket mondtál, én ebben nem találom meg azt az elkötelezett művészt, aki egyedül érzi jól magát a színpadon. Egyszerűen én ezt nem találom. Tehát annyira egy közösségi embernek tűnsz, és a zenéről is.
Igen, hát nem egyedül vagy a koncertteremben, ha a színpadon eltol.
Igen, de akkor ezt nyissuk meg egy kicsit, mert sok helyen nyilatkozod ezt, és felvállalva, és a Dóri is kérdezett erről, és engem is ez rettenetesen érdekel, mert nagyon kevesen mondják ezt, hogy már pedig engem az tüzel fel, ha egyedül lehetek a színpadon. Mert az emberek nem szoktak ilyet mondani, és valahogy, te szerintem nem is...
Nem szoktak. Hát azért nem olyan ritkaság szerintem.
Igen. Nem.
Szerintem nem.
De szerintem igen. Nem.
Hát figyelj, lehet úgy érezni, vagy érteni ezt, mint hogyha akarom azt is szeret. A színpadot, csak magamnak akarom.
Nem. Magam.
De nem ez van benne részedről, ezt tudom, csak hogy hallatszódhatna így is.
De a kérdésem pont erre vonatkozik, vagy egy kicsit a meglátásom, hogy annyira más milyennek tűnsz. Tehát lehet, hogy te effektív csak az exhibicionizmusodra gondolsz, hogy ott vagyok én, van egy eszköz a kezemben, az a zongora, na de hát azt veletek megosztani jöttem. Tehát persze. Nem azért, hogy engem csodáljatok, uh-huh. hanem hogy odaadjam nektek ezt a dolgot.
Hát persze, hát nem a felvétel készítés, tehát akkor egy stúdióba kellene vonulni, és akkor az ember...
De miért? És stúdióban nem vonulsz?
Dehogy nem, hát annyi lemezet van.
Most idén...
Vagy az megjelent
a már egy, és még három fog decemberig.
Igen, és én erről akartam beszélni, mert én ezen teljesen le vagyok döbbenve, ugye már nem azon, hogy megjelent most egy lemezed, a Heritages, ami egyébként Bartók is hallható, mások mellett, hanem hogy ezek szerint a klasszikus zenékben még termelődnek, még adódnak ki lemezek. Szóval azért a pop-rock szférában ez már nagyon átvándorolt a streaming felületekre.
Itt is.
Igen?
Persze.
De azért nálatok hát még kézzelfogható tárgyat.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy csinálunk egy CD-t, akkor nem arra gondolunk, hogy abból valóban egy tárgy lesz, amit te megfoghatsz, hanem egy albumot kiadunk.
Vannak belőle legyártott korongok, és a kurrikulum szempontjából valóban jó, hogyha néha kézbe tudod adni. Tehát a legtöbb az a digitális felületeken van a különböző zeneszolgáltató portálokon, ugyanúgy működik,
akkor nincs különbség a könnyű és a klasszikus.
És ez érdekes, mert teljesen megváltoztatta a felvételeknek a piacát, hiszen egy pár évvel ezelőtt még általában olyan felvételt rendelt meg egy kiadó, amit még nem vettek fel, vagy kevés számú felvétel van belőle. Tehát elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk Beethoven szonátákkal, vagy Liszt művekkel valahova bekopogtass, hogy van egy jó
vagy
ötletem.
Vagy Mozart zongora versenyekkel.
Hát annyian fölvették. És most a digitális felületek miatt, ugye ezekben van egy ilyen, remélem jól mondom, egy ilyen mesterséges intelligencia, és ugye megtalálja, hogy az emberek mit szeretnek hallgatni. Hogyha klasszikus zenét, akkor ajánl különböző számokat, listákat, adott esetben ő összerakja, és emiatt ugye az újdonságokat előveszi ez a keresőmotor, és hogyha valaki felvette 15 ezredjére a Beethoven szonátákat, azt fel fogja dobni azoknak, akik egyébként szeretik ezt a szerzőt, és lehet, hogy hirtelen meghallgatják 400 ezeren, 500 ezeren, vagy adott esetben több millióan, és hirtelen ez nagy bevételt tud indukálni a kiadónak.
Neked mi a leghallgatottabb lemezed? A Liszt koncertfelvétel?
Hát meg kell nézni a statisztikákat.
Nem követed?
Azt tudom,
nem
hogy
nézed minden nap?
Azt tudom, hogy a trió lemezünket fél év alatt valami 800 ezeren hallgatták meg, és ez komoly zenében nem olyan rossz. Ez most nem a
az Auer trió?
Igen, igen.
Na, a melyik lemeze?
A Temperament című lemezünk, vérmérséklet, vagy hogyan lehetne ezt jól fordítani. Jaj. Temperamentum.
Aha. És bocsánat, mert beleszóltam, valamit elkezdtél mondani.
Hogy nagyon érdekes, hogy ugye Csajkovszki Liszt műveket vettünk föl, de valami miért, valami okból kifolyólag fél év alatt ilyen rekordszámú meghallgatás volt, úgyhogy kaptunk is egy újabb szerződést.
De jó. Na
de várjál, mert az egészet onnan csavartuk el idáig, hogy azt mondtad, hogy ha nem az lenne a célod, hogy kapcsolódj a közönséggel, már pedig ugye ide lyukadtunk ki, hogy nem az exhibicionizmusod vitt azért első körben a szólistasághoz, hanem azért, mert így tudsz személyesen, ha jól értem, az energiáiddal a legjobban kapcsolódni a közönséghez, akkor felvételeket csinálnék, mint hogyha ez egy ilyen ördögtől való dolog lenne. Mert ott aztán tényleg nem tudsz kapcsolódni akkor ezek szerint.
A felvételkészítés az minden szempontból a valóságtól legelrugaszkodottabb zenélés. Igen, azt hiszem. Éppen nemrég volt egy felvételem, visszahallgattuk, hogy mi szól, ilyenkor úgy képzeljék el a hallgatók, hogy legalább 2 óra a beállás. Mindenféle apró szösz, hogy akkor ilyen kicsit odaiba a mikrofont közelebb, hogy, mert a zongora hangból nehéz szép felvételt csinálni.
Tényleg?
Igen, igen, igen. A zongora felvétel egy nagy kihívás a zenei rendezőnek is, a hangmérnöknek is, és nagyon, nagyon ízlés kérdése, hogy ki kinek mi az ideális hangzáskép. Visszahallgattam az első bejátszó felvételt, és mondtam, hogy hát mondom, ez olyan természetesen szól, nagyjából úgy, ahogy én ott hallom bent. És azt mondja, hogy vigyázz, mert onnantól kezdve, hogy odaraktunk egy mikrofont, már nem tudunk arról beszélni, hogy ez természetes. Hm. És igaza van. A mikrofonnak a füle és az azt összekeverő hangmérnök és az azt instruáló zenei rendező létrehoz egy olyan hangzásképet, ami nem olyan, mint ott van. Uh-huh. Ami nem a hangszernek a hangja, amit te a füleddel hallanál, hanem a mikrofon fajtája, a keverés, a zengetés, nagyon sok minden. És ezekkel nagyon lehet ám manipulálni a tetszés vagy a nem tetszést. Tehát egy nagyon bezengetett, nagy basszusú hangzás, ugye az olyan dögös, viszont elviszi a részleteket, elvésznek benne a finomságok. Ha nagyon le van véve belőle, akkor száraznak hat, kopogósnak, akkor olyan direkt, reális, de nem, lehet, hogy nem fog megfogni, tehát nem érint meg annyira, hanem olyan laboratóriumjának.
Hát igen, de tulajdonképpen ilyen szempontból a koncertterem is ilyen, mert lehet, hogy nem ilyen az akusztikája, olyan az akusztikája, lehet, hogy az ötödik sorból máshogy hallod, mint a 15. sor közepéről.
Igen, de a zongoristák ebből a szempontból nagyon nagy előnyben vannak, mert ott van a pedál a hangszeren, és én gyakorlatilag bármilyen akusztikát meg tudok szinte hazudtolni.
Tényleg?
Igen, mert
pedállal? Tessék, vagy a két pedállal?
A jobb oldali pedállal. Hiszen hogyha hangfogók elemelkednek a húrokról, akkor én mesterséges visszhangot tudok generálni magából a hangszerből.
Igen.
Hogyha pedig nagyon nagy a terem akusztika, és ilyen fürdőszobás, vagy barlangos, akkor meg kevesebbet pedálozol, nagyobb szüneteket tartasz, élesebb artikulációkat, és hirtelen nem mosódik össze.
Hát ez állatérdekes, amit mondasz, mert én azt gondoltam, hogy a pedáltechnikát az ember a darabhoz gyakorolja be, és nem egy akusztikai helyzethez.
Hát de hát hiszen akkor te a jelzés, nem? Hogy mikor kell milyen pedált nyomni.
A pedál lényegében az utolsó 100 évben már egy effektusként is működik a különböző darabokban, de az instrumentumhoz, a zongorához a pedál az egy lételem. Az nem olyan, hogy valamikor benyomom, és valamikor kiveszem, mint ahogy a kottában jelzik a zeneszerzők, hanem a zongorista lába folyamatosan ott van, és néha millimétereket tol rajta, pusztán azért, hogy kicsit jobban zengjenek a húrok.
De azt már reflexből csinálod, mint a vezetésnél? Tehát vagy azt még egy tudatos...
Mint a fogorvos. Tehát ez olyan érzékenyen kell állítani, hogy tényleg milliméterekről van szó.
Érted, nem elég, hogy egy zongorista mind a két kezét külön kell, hogy mozgassa?
Ez már majdnem dobolás.
Ez már fantasztikus.
Jó, van, innen fogjuk folytatni, mit szóltok hozzá, mert a kettes számrendszer még egészen 6 óráig veletek van. Fülei Balázs zongoraművész továbbra is a vendégünk, és a zene után jövünk vissza.